ezért mondtam, hogy zero waste törekvés van, hogy úgy gondolom, hogy amikor az ember ezt a vonalat elkezdi, akkor nem lehet pontot tenni soha a végére, hanem hogy minden alapanyagnál, főleg egy konyhánál 100-200 féle alapanyaggal dolgozok, hogy van, amikor az egyik olyan jónak tűnik, és aztán hirtelen ennyiben rájövök, hogy jaj, ez mégsem olyan jó, mert tulajdonképpen messziről jön, és igaz, hogy rá van írva, amit te is mondtál, hogy bio, de a Kínából jövő bio, az azért megkérdőjelezhető, hogy mennyire bio.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, Jankovics Mártonnal vezetem ma is ezt a műsort.
Sziasztok!
És a mai vendégünk pedig Tar Bori, a Seiri Bizli Bistro tulajdonosa, üzletvezetője. Mindjárt elmondja, hogy micsoda pontosan.
Igen, üdvözlök mindenkit én is. Hát nehéz meghatározni a titulusomat. Ugye nem csak tulajdonos vagyok, hanem alapító is, és hát nagyon, szerintem nagyon szerves részét képezem, ugyanis én vagyok a szakács, úgyhogy igazából én vagyok ott a legtöbbet, és a legtöbbet én dolgozom a helyen.
Mindjárt azt szeretnénk megtudni elsőként, hogy ez egy hangsúlyozottan zero waste bistro, családi bistro, és akkor te kérlek, hogy mondd el, hogy ez pontosan mit jelent.
Hát itt egy azért nagyon picit korrigálnom kell, szóval, hogy igen, így adtuk meg, hogy zero waste bistro vagyunk, de hogy mindenkinek szeretjük elmondani, hogy egyrészt van ez egy törekvés az zero waste-ségre, és hogy amiben leginkább domborítani próbáljuk itt a hulladékmentességet, az maga a házhoz szállítási részünk, tehát azt el tudom mondani, hogy ez most 100%-osan környezetbarát, hulladékmentes módon zajlik, és az egyéb vendéglátós területeken, tehát a kávézó részlegen, hogy miket használunk föl az ételeknél az alapanyagok, de erre talán később részletesebben rátérhetünk, az mind egy törekvés, amiben próbálunk, hát nem csak a zero waste tekintetben, de minél környezettudatosabban dolgozni és felépíteni az egész céget.
Ezekre majd tényleg térjünk ki az alapanyagokra, meg a többire, de például mondtad, hogy ahol ez teljes körülön megvalósul, ez a kiszállítás, ez ott mit jelent, hogy akkor mibe szállítotok ki, és hogyan? Tehát, hogy ez miben más, mint alapesetben?
Hát, ugye alapesetben a műanyagban kapja mindenki a legtöbb helyen, ha csak nem viszed magaddal a saját kis edénykédet, ami most egész pontosan nem tudom, a nagyon pontos igényi előírás van, aki ugye nem is azt mondja, hogy ő nem is veszi be a másik edényt, itt főleg a Covid-ra hivatkozva van ez, hogy nagyon sok helyre, nem tudom, ti belefutottatok, olyan már is sajnos belefutottam, hogy megyek a saját edényem, és azt mondják, hogy hát ők ezt nem vehetik be. Ez egyrészt sajnálatos, nyilván másrésztről azért persze érthető. Mi viszont a saját üvegedényünkben is szállítunk, és egyébként még a Rakundobox közösségnek is a részei vagyunk.
Jó. Milyennek, bocsánat?
Azt a Rakun doboz közösség, az a felelős gasztrohősnek van egy doboz közössége, ez egy betétdíjas, nagyon helyes kis dobozt jelent. Most az egész pontosan az anyagát nem tudom megmondani, nem üveg, tehát hogy annyi az egyetlen egy hibája, hogy nem mikrózható, de egyébként egy nagyon könnyű kis doboz. Mi nekünk viszont egy üvegdobozunk van, ez egy normál IKEA-s doboz, ha ezt így elmondhatom, műanyag tetővel, és akkor ez ugye az egyetlen egy szépséghibája, amit a futáraink nagyon nem szeretnek, hogy nehéz. Sajnos, tehát hogyha 20-30 üvegdobozt kell vinni, még egy az oké, tehát hogy amikor az ember egyel mászkál, akkor annyira nem veszi észre, de amikor 20-30 van, akkor az már nagyon nem mindegy. És ezeket adjuk ki betétdíjasan, tehát amikor valaki először rendel, akkor ezt megveszi tőlünk, egyet kell egyelőre megvenni, bárki, hogyha egyet rendelsz, akkor egyet megveszel, és akkor ezt pedig a futárok cserélgetik, tehát berakjuk az ételt, megeszed, és utána másnap pedig kirakod, és akkor a futár kicseréli egy tisztára. Szóval ez az egyik része a zero waste-nek.
Nekem csak az nem világos, hogy azt jelenti, hogy akkor, ha én rendelek, akkor másnap jön a futár a dobozért, tehát ez...
Hát mondjuk tegyük fel, hogy ma rendelsz,
igen.
És akkor kifizeted a dobozt, meg az ételt, és akkor másnap már az üvegedényben megkapod az ételedet. Ja. És amikor, hát hogyha nem rendelsz többet, akkor tiéd a doboz, vagy ha visszaadod, bejössz a bisztróba, visszaadod, akkor visszakapod a betétdíjat, de ha még rendelsz, akkor következő nap kiteszed a cseredobozt, reméljük, hogy kiteszed, nagyon szeretjük, hogy teszik, de néha elfelejtődik, és akkor a futár pedig adja tiszta a cseredényben az újabb ételt.
Ja, világos. Fölmerült viszont itt még egy, és ebben is nyugodtan javíts ki, sőt, ki is fogsz, mert valamiért, és ez nem tudom, hogy megmik az oka, de valahogy ez az zero waste, mint törekvés, az valószínűleg tévesen, ezt azon azonosítottuk, hogy a vegán vagy vegetáriánus irányvonalnal is együtt jár, de ti vagytok az élő példa rá, hogy nem egészen ez a helyzet. Ez akkor igazíts el, hogy pontosan ezt mit jelent a ti esetetekben.
De hát, de vele jár, mert hogy mi is vegetáriánus vegán vagyunk. Hát most jelenleg, tehát amikor elindultunk egy éve, akkor volt egy húsos napunk, az most kiesett, mert hogy igazság szerint nyilván azok az emberek találnak meg és keresnek minket, akik környezettudatosan élnek, tehát általában vegetáriánok és sok és vegánok. Úgyhogy nem volt olyan nagy igény erre a húsos napra. Persze azóta mindig vannak, előfordulnak emberek, akik azért szeretnének néha enni, úgyhogy ezért a bisztróban ez nem kiszállított étel, hanem ott vannak kiseink, és akkor ott van egyetlen egy húsos kis, de egyébként az összes többi étel az vegetáriánus, és minden nap van vegán opció.
És akkor egyébként említetted, hogy ez a zero waste, ez egy törekvés, tehát és ha belegondolunk, hogy gondolom ti sokkal élesebben szembesültök ezzel, mármint, hogy mindannyian szerintem tisztában vagyunk vele a fogyasztói társadalomban élve, hogy mennyit pazarlunk a hétköznapokban, ez benne van a rendszerben, de hogy valószínűleg sokkoló lehet az, amikor ezt valóban az ember elkezd erre nagyon tudatosan oda figyelni, és megpróbálja elkerülni. Mennyire lehet, vagy ti ezt mennyire tudjátok elkerülni? Mondtad, hogy ez nem egy 100%-osan megvalósítható, vagy megvalósuló dolog, vagy ti hol húzzátok meg, vagy meddig tudtátok kitolni ezt a határt, mondjuk az alapanyagbeszerzésekben, vagy ilyesmi?
Hát ugye, hogyha a saját háztartását, szorosodat megnézed, tehát ha az ember úgy dönt egyszer csak, hogy akkor most egy kicsit hulladékmentesen szeretnék élni, és elkezdett felgöngyöríteni, akkor is nagyon sok frontról lehet ezt támadni. Nyilván az egyik legfontosabb ez az élelmiszer, és a maga az, hogy mit eszünk, honnan rendeljük. Tehát, hogy ez egy óriási része itt a klímaharcnak, mert hogy ugye az egyik legrosszabb dolog a hulladék, vagyis az étel hulladéknak, vagy bármilyen készételnek a kidobása, szóval hogy az borzasztó nagy mennyiségben zajlik, és nagyon-nagyon káros, és hát ez szerintem a legfontosabb része, amire mi próbálunk törekedni.
És meg tudjátok oldani, hogy étteremként sosem maradjon ételhulladék a nap végén?
Nagyon-nagyon kevés marad, tehát hogy nagyon sokan elcsodálkoznak rajta, hogy mennyire kevés marad, nagyon sok részét felhasználjuk a zöldségeknek, gyümölcsöknek. Ugye ez egy külön művészet egyébként, hogy minden nap tényleg arra törekedni, hogy egyébként komposztálunk is, hogy van egy közösségi komposztáló, ahol elvisszük a komposztunkat, amit ugye egyébként, tehát nekem nagyon fáj a szívem, de nagyon kevés étterem csinál jelenleg, pedig szerintem nagyon eszenciális lenne, hogy erre valamilyen alternatívát kitalálni, mert hogy erre igazából nincs egy valós megoldás, tehát higiéniailag bevett működésben nem lehetne egyébként komposztálni, ami szerintem borzasztó, mert hogy tényleg rengeteg zöldség és gyümölcs hulladékot kidobnak az éttermek a kommunális hulladékba, ami a legrosszabb. Szóval, de hogy abban is van egy törekvésem, hogy próbálom a zöldségeknek, gyümölcsöknek minél nagyobb részét felhasználni, és egy nagyon kellemes meglepetésként ért, amikor elkezdtük az éttermet, hogy van erre egy nyitott közösség, szóval nem szoktak, vagy nem érkeznek negatív kritikák, hogy a krumpli miért volt rajta a héja, vagy az édes krumplin, hanem az étteremben is megeszik az emberek, szóval nagyon kevés étel jön vissza, hogy ez nem ízlet, van egy-két dolog, ami mondjuk visszatérő, hogy azt nem veszik be az emberek szívesen, de általában véve, hogyha mondjuk egy édes krumplit csinálok, egy töltött édes krumplit, és rajta van a héja, akkor akkor mindenki rendesen megeszi a héját. Például.
Tehát akkor így a vendégek részéről, akik hozzátok járnak, van erre nyitottság, de amit az előbb említettél viszont a komposztálással kapcsolatban, az rendszer szintű probléma, hogy gondolom, ez azért még ugye nem egy olyan elterjedt dolog, tehát szó esik róla, mi is most erről beszélünk, de hogy infrastruktúrája ezek szerint nincs igazán, és hogy ezt úgy, hát eléggé mérsékelten lehet, vagy állandó küzdelem, gondolom, sziszifuszi küzdelem, hogyha egy infrastruktúra nélkül egy próbálsz meg minden bejáratott folyamat ellenében csinálni valamit, azt gondolom rengeteg plusz energiával jár.
Igen, egyrészt, hogy nehéz elkezdeni, de hogy a végén meg nem annyira bonyolult. Tehát, hogyha saját magatok is otthon komposztáltok, akkor lehet, hogy először olyan nehéz bevenni ezt a szokást, mint általában véve új szokásokat nagyon nehéz felvenni az embernek, de hogy utána mégsem tűnik olyan bonyolultnak, hogy összegyűjtöd egy dobozba, egy jól lezárult dobozba, hogy ne bűzölögjön ott nagyon, és aztán pedig a hétvégén azért nagyon sok, Budapesten most nagyon sok a közösségi komposztáló terület, nyilván ott is, hogyha ezeket a fórumokat nézegítitek, akkor elég sok a harc, meg a küzdelem, hogy jól karban legyenek tartva ezek a kommunális komposztálók, de hogy egyébként nem olyan bonyolult a dolog, mint amennyire az ember azt gondolná. Szóval szerintem éttermek nagyon sokszor azt gondolják, hogy ez lehetetlenség, hogy én komposztáljak külön, mert hogy akkor azt külön kell kezelni, de nem, egyébként nem az.
Arra emlékszel, hogy te mikor találkoztál ezzel először, hogy ilyet otthon is lehet csinálni? Komposztálásra.
Hát nagyon régóta, hát én egyébként vidéki vagyok, családi ház. Van nőttünk fel, hogy ott az édesapámnak elég nagy kertje van, úgyhogy mi igazából mindig is komposztáltunk. Nyilván nem ebbe a gyönyörű szervezet formában, hanem hogy régen volt hátul egy komposztdomb, és akkor mindenki oda dobálta a kis hulladéket. Nyilván a mostaniak azért szebbek, meg fokeret, meg jobban vannak kezelve. Szóval ezt ezért elég régóta csináljuk. Hát Budapesten azért nehezebb ezt megoldani.
Igen.
Én nekem például egy társasházban lakunk, és ott voltak törekvéseim, hogy legyen a társasháznak az udvarán, de sajnos nem jutottunk sokkal előrébb.
Igen, tehát ennek megvannak ezek a, nyilván ezek az ilyen mindenféle demokratikus útja, hogy hogyan terjed el valami ilyen típusú szemlélet. Azt olvastam egy cikkben, hogy te dolgoztál külföldön is szakácsként, Svájcban, ha jól olvastam.
Igen, ott például ez a komposztálás nagyon jól.
Ezt akartam kérdezni, hogy láttál-e olyat, hogy ez, ahol már ilyen, nem tudom, mondjuk ez a szemlélet konkrétan, vagy ez a fajta törekvés, ez előre haladottabb állapotban van, tehát hogy az hogy néz ki, láttál-e ilyen példákat esetleg, ahol akár ilyen nagyobb éttermi szinten is ezt megpróbálják megvalósítani, nem egy bisztróban mondjuk?
Hát nagyobb éttermi szinten annyira nem láttam, meg nyilván Svájcban is kantononként változik erre a különböző törvények, hogy hogyan lehet komposztálni. Van, ahol a háztartási komposztot is van külön rá, egy kis zöld műanyag dobozka, és akkor abban elviszik külön a komposztot. De étteremben, ahol én dolgoztam, ez egy kisebb hotelnek az étterme, bisztrója volt, ott is komposztáltunk, és lehetett, és ott egyébként, hát ez már azért viszonylag régen volt, szóval 15-16 éve, és már akkor sokkal előrébb voltak, mint a szelektív hulladékba, szóval hogy ott nem lehetett akár, hogy kidobálni például a konzerveket, leszedni róla a papírt, rendesen összetaposni, hogy minél kevesebb helyet foglaljon el, hogy ugye ne jöjjön érte 56-szor az autó. De hogy hát nyilván ebben sokkal előrébb vannak.
Mekkora szerepet játszott a bisztró indításában ez a külföldi munka, vagy az ottani tapasztalatok?
Hát nagy szerepet, nyilván máshol is voltam külföldön még dolgozni, konyhán is, úgyhogy nagy szerepet, főleg az ételösszeállításoknak, hogy sokféle nemzetközi étel van, vegán-vegetáriánus vonalból, ez szerintem nagyon fontos, mert elég nehéz összeállítani úgy egy változatos vegetáriánus étrendet, hogy tehát a magyar ételekre nehezebb leképezni, szóval ebben sokat segített az, hogy külföldi ételeket könnyebben tudok főzni.
És egyébként az a része az alapanyag beszerzés meg felhasználásba, nem csak az, hogy ugye mit használtok fel belőle, és akkor törekedtek arra, hogy minél kevesebbet kelljen kidobni, de hogy egyáltalán ezek honnan jönnek, tehát hogy ez is részét képezi, hogy ezek minél lokálisabb alapanyagok legyenek, tehát ne a világ túlsó feléről ide szállított nagyon bio, nem tudom én miket, ami nyilván akkor nem is nagyon bio már ilyen módon, de hogy, tehát, hogy erre a részére is kiterjed, mert nyilván ez is egyfelől egy korlát, másfelől meg, hogyha az ember megtalálja megfelelő partnereket, akkor nyilván egy lehetőség is.
Igen, hát ez az a része, ami szerintem nagyon nehéz, nekem legalábbis nagyon nehéz, hogy ezeket a partnereket megtalálni. Igazság szerint, amikor kiválasztok egy alapanyagot, akkor háromféle dolgot szoktam szemmódnak venni. Egyrészt, hogy azért ez, amit mondtál, hogy lokális legyen, tehát helyből jöjjön, ne jöjjön annyira a világ végéről, nagy rész, de hát nyilván én is használok olyan dolgokat, meg a bisztróban is használunk olyan dolgokat, amik messziről jönnek, szóval ez képtelenség mindent kizárni. A másik, hogy ugye mennyire jön becsomagolva, tehát hogy minél csomagolásmentesebb legyen, és hát a harmadik pedig kicsit az a termelői vonal lenne, ami egyelőre nagyon nyekkenős, hogy próbáltam sokféle hazai termelővel, és akkor volt, hogy ez a másik két pont bukott el, hogy igen, nagyon jó, hogy termelői minőség, és nem a nagybaniről jön, de hogy be van csomagolva a hagyorra, és akkor az sem volt olyan igazi, szóval, hogy ezért mondtam, hogy zero waste törekvés van, hogy úgy gondolom, hogy amikor az ember ezt a vonalat elkezdi, akkor nem lehet pontot tenni soha a végére, hanem hogy minden alapanyagnál, főleg egy konyhánál 100-200 féle alapanyaggal dolgozok, hogy van, amikor az egyik olyan jónak tűnik, és aztán hirtelen ennyiben rájövök, hogy jaj, ez mégsem olyan jó, mert tulajdonképpen messziről jön, és igaz, hogy rá van írva, amit te is mondtál, hogy bio, de a Kínából jövő bio, az azért megkérdőjelezhető, hogy mennyire bio.
És csak elképzelem, hogy biztos akkor adódnak olyan helyzetek, amikor mondjuk egy minőség, tehát az, hogy milyen minőségű egy alapanyag, ez konfliktusba kerül mondjuk az ilyen egyéb szempontokkal, mint hogy be van-e csomagolva, igen, vagy honnan jött.
Pontosan.
Ilyenkor van egy általános elf, hogy melyik irányba mozdul egy vendéglátó, mert ez azért nem evidens kérdés.
Hát én nekem az, hogy ne legyen annyira becsomagolva, talán ezt szokott előre mozdítani. Sajnos mondom, hogy pont így a közeli termelő ezzel egy kicsit kizárva, de hát próbálok ezzel fejlődni még, és hogy minél jobban felvenni egyre több új dolgot, de hát, hogy itt sok, tehát, hogy ez tényleg nagyon nehéz, hogy megtalálni azokat a helyeket és beszerzési forrásokat, ahonnan ez megvalósítható.
Mennyire szezonális a kínálat nálatok, hogy mennyire tudtok erre törekedni?
Hát eléggé annyira, hogy amiatt, arról már érkezett panasz, hogy mondjuk télen már az embereknek céklaherótja, sütőt.
Igen, ezt akartuk kérdezni, hogy akkor télen, hogyha szezonális, akkor...
Ezért van a következő kérdés, hogy ez januárban hogy lehet megoldani?
Hát azért nagyon sok van. Egyébként én személy szerint nagyon szeretem a téli zöldségeket, úgyhogy van egy-kettő, ami megunhatatlan, de...
Például?
Hát pont ez a cékla sütőtök van, ezt nagyon szeretem, de a káposztát is nagyon sokszor használom. Nyilván van egy limit az embereknél, amennyire ezt be tudják venni.
És akkor mondjuk banánt, azt ne is keressenek a vendégek nálatok.
Nagyon ritka. Hát gyümölcs salátában egy-kétszer használják, de hogy vannak olyanok, amit mondtam, hogy így fejlődünk, és akkor hát banánt azt szerintem nagyon-nagyon rég vettem.
Uh-huh. És akkor az csak egy példa volt, hogy egyáltalán akkor, tehát olyan zöldség vagy gyümölcs, ami itthon nem terem meg, akkor az nálatok nem valószínű, hogy...
Nem valószínű, nem az kevés. Kevés, de hát például ugye mély hűtött termékeket használunk, ami ugye megint egy olyan, hogy ezzel próbálom egy kicsit színesíteni télen, hogy ne legyen ugye ez a krumpli répa káposzta vonal, de hogy az meg megint ugye egy csomagolásban jön be a mély hűtött termék. Szóval ez az állandó balanszban próbálom tartani a helyzetet.
Ha már itt a gyümölcsöket szóba hoztuk, akkor fejtsd ki azért, légy szíves, hogy ez a Sejri Bizli név, ez honnan jött?
Hát ez csak így tőlem jött, hogy régen, amikor elkezdtem még egy Pesten főzögetni, és akkor elég elég íz lett az embereknek, és akkor volt, hogy a piros biciklimen vittem el, és akkor valahogy innen jött, és Sairi Bizli, piros bicikli. Szóval ez az én biciklim.
Van egy ilyen dal.
Igen, igen, egy
talán nem mindenkinek egyértelmű.
Nekem nem volt meg.
Nekem sem, úgyhogy azért.
Ugye ti most nem tudom, hogy pontosan mikor indultatok, de a COVID ideje alatt volt ez.
Igen, egy éve.
Egy éve ősszel.
Igen, szeptemberben.
Ez is olyan dolog volt, mert már itt a stúdióban is hallottunk olyan történeteket, hogy nyilván tervezték azért egy ilyen vendéglátóhelyet indítani, nem egy pillanat alatt történik. Tehát, hogy ez egy korábban tervezett dolog, és akkor úgy döntöttek, hogy most a COVID miatt nem változtatják meg a terveiket. Ez nálatok is így történt, vagy már eleve az egész kezdeményezés ez alatt az idő alatt jött?
Nem, ez régóta tervben volt, és igen, ugye nyilván a COVID az első bezárás alatt jó páron nem tudták tartani a lépést, és akkor sajnos tönkrementek, és akkor hát itt is a Falkmiksa utcába felszabadult egy hely, amire mi lecsaptunk, úgyhogy ez régóta ötlet volt. Én otthonról főztem másoknak, és akkor ebből jött az, hogy akkor legyen egy bisztró is. Eredetileg mi csak házhoz szállítással akartunk foglalkozni, és akkor itt volt egy vendégtér, és akkor egy másik család becsatlakozott, és végül is ők csinálják a kávézó kocsma részét, és mi pedig az ételeket.
Mert akkor ez olyan, hogy napközben így, tehát ebédidőben ebédeltettek, és aztán így estére átalakul egy kicsit inkább ilyen kávézó, borozó helyé.
Igen, pontosan.
Amúgy maga hely kialakítása, tehát mit látsz azon a vendégkörön? Mondtad, hogy nincsenek panaszok, meg megeszik, tehát hogy nyilván olyan emberek jönnek, akik ezzel a szemlélettel, amit visztek, azonosulni tudnak. De hogy jönnek gondolom úgy is emberek, hogy nem emiatt jönnek oda ilyen tudatosan, hanem egyszerűen csak a Falkmiksa utcába sétálgatva betévednek. Náluk milyen reakciókat tapasztalsz erre, amikor ezzel az egésszel szembesülnek, vagy szembesülnek ezzel egyáltalán, vagy csak azt látják, hogy esznek egy jót?
Hát van, aki nem szembesül vele, tehát van, aki bejön, és akkor szerintem azért elég nagy közönség már az, aki nem akad le azon, hogy nincsen rántott hús, meg azok a szokásos dolgok, szóval nem szokták azt megkérdőjelezni, hogy miért van csak vega, vagy vegetári, vagy vegán. És aki meg mondjuk pont, hogy elvitelre kéri, azok azon is meglepődtünk, hogy nagyon kevés az ember, aki kimegy, mert hogy mi nem árulunk műanyag dobozt, hanem azt mondjuk, hogy figyelj, el tudod vinni az ételedet, de ha nem hoztál dobozt, akkor meg tudod venni a mi betétdíjas üvegünket. Szóval általában az emberek örülnek neki. Uh-huh. Ez egy pozitív tapasztalat volt.
A fenntarthatóság úgy is meg szokott jelenni, például bár éttermeknél, vagy szakáskönyvekben is látható mostában az a törekvés, hogy felfedezni olyan növényeket, vagy nem is tudom pontosan, tehát olyan természetes ehető dolgokat, amikről nem is nagyon tudunk, vagy nem sokan nem tudnak arról. Ez nálatok megtalálható ez a törekvés?
Hát minimálisan, hát próbálkoztam én is, de lehet, hogy ebben még egy kicsit konzervatív vagyok, de én is próbálkoztam itt a reteklevél pesztó és társaival.
És volt milyen volt a reteklevél pesztó?
Egyébként jó volt, tehát kellő fokhagymával minden, de jó a pesztó.
Ez igaz.
De hát most gondolkozom, van egy-kettő olyan, amit talán amúgy is csinálom, szóval nem tűnik olyan nagy kísérletezésnek. Inkább azzal szoktam kísérletezgetni, amit szerintem nagyon azt is szintén szeretnek, hogy a gyümölcsöket különféle salátákból vegyíteni, ami nem annyira szokványos, és azt viszont szeretik.
És mondasz, tudsz erre példát is mondani?
Hát mondjuk a sütőtök salátába, pont most megjelent ez a Zero Waste szakácskönyv, és abban van egy sütőtök salátám, és ott van benne dió, alma, körte, szóval, hogy nagyon sokféle téli gyümölcsöt, zöldséget össze lehet vegyíteni salátába, és akkor melegen is lehet, hidegen is lehet enni.
És neked egyébként még azt is olvastam rólad, hogy a déd nagymamád is szakács volt, és hogy az ő receptjeit is használod, ez tényleg így beépül, ez a vonal is, tehát nem csak a saját világ látottságot, hanem a ilyen családi hagyományok is vannak?
Hát vannak minimálisan, de egyébként nem használom a dédi. Sajnos elvesztek a dédi receptjei, de ez jó sztori. De igen, egyébként igen, és amúgy nyilván ez a főzés szeretete, ez egy kicsit családi hagyomány nálunk, mert a szüleim is nagyon szeretnek főzni, úgyhogy nagyjából tőlük tanultam meg, csak aztán ugye továbbmentem, túlléptem ezen a vonalon.
Tehát ők akkor nem ezt nem a vegán-vegetáriános vonalat vitték?
Nem, én egyébként nem vagyok egyik sem. Ugye a gyerekeim vannak, és ők esznek hús, de egyébként nem szoktunk sokat.
Flexitáriánusnak mondanád magad?
Igen.
Ez a helyes definíciója a dolognak. De volt egy olyan időszak, amikor vega voltam, és akkor az anyukám nagyon lelkesen csinálta nekem a húsos kajákat, és meg is kérdőjelezte, hogy de hát az a kis sok, az nem számít.
És akkor te magad amúgy ezt tanultad valamilyen módon a szakácskodást, vagy akkor ez az ilyen...
Igen,
tehát hogy te akkor részt vettél képzés részébe is a dolognak.
Igen, abszolút, igen. Hát ebben a nagyon tradicionális szakácsképzésben, nyilván ez azért, amit most csinálok, az túlmutat ezen.
Igen, erről itt már korábbi epizódokban ez időnként szóba jött ilyen séfekkel, von Berg Frigyessel, hogy mi, hát hogy hány évtizedes lemaradása van szerinte a bizonyos szakképzéseknek.
Igen, nagyon én is azt tapasztaltam, tehát ugye nekem is ezekből a klasszikusokból kellett vizsgáznom, Galuska és Gríz Galuska és társai, ami egyébként ez is jó, az ember ezeket megtanulja, tehát hogy alapoknak nagyon jó, csak nagyon jó lenne, ha lehetőség lenne, hogy alapképzésbe is az ember olyan dolgokat felvegyen és tanuljon, amik egy kicsit új hullámosabbak, hogy például ugyanez vonatkozik a cukrászatra is, hogy én elmentem, és például ezeket a francia pitéket, erre egy külön kurzusok vannak a desszertnekednél, amik nagyon jók, de hogy ez az alap cukrászképzésségben nincsen benne, tehát hogyha elmész cukrásznak tanulni, akkor ezeket egyáltalán nem tanulod meg.
És gondolom a képzésben azért ez a zero waste vonal se annyira merült fel, hogyha te így szeretnél egy konyhát vinni, akkor mikre kell odafigyelned, ezzel az életbe szembesül az ember.
Igen, nem.
Említetted azt, hogy a magyar konyha az nehezen összeegyeztethető a vegán receptek, vagy vegán étkezéssel. Azért vannak olyan ételek, vagy vannak olyan hagyományos magyar ételek, amiknek a meg lehet csinálni ezt a verzióját, és még akár rá is ismerhetünk, vagy ez egy teljesen két külön út?
Nem, egyébként szerintem abszolút vannak. Bocsánat. Szóval abszolút vannak olyanok, például a töltött káposztát mondjuk kölessel megcsinálni, az nagyon-nagyon finom és nagyon jó lehet, de egyébként ugye nyilván gomba, paprikás, galuska és társai, medvehagymás, nokedli, szóval hogy azért nagyon sok mindent fel lehet venni, sőt egyébként a jókai bableves hús nélkül, mondjuk füstölt paprikával kiegészítve, szóval hogy azért fel lehet venni, de hogy nyilván ha ugye az ember én tervezem a menüket, akkor néha könnyebb egy ázsiai receptért nyúlni, mert hogy az még csak nem is vegetáriánus, hanem vegán is, és észre se veszik az emberek, hogy jé, most két napja vegán teszek, mert annyira tartalmas és annyira sok színű az étel, hogy nem tűnik fel.
Én lehet, hogy most már kevésbé, de azért észlelhető azért egy mindig itt, legalábbis itt a magyar társadalomban a vegánsággal szemben egy komoly, hát nem is tudom, ellenkezés, vagy előítélet, vagy minek nevezzük, te ezt észlelted-e, és azt észlelted, hogy ez csökkent az elmúlt egy-két évben, amikor most egyre jobban berobbant ez a zero waste szellemiség a közbeszédbe is.
Hát van azért a vegán van ellenérzés. Szerintem a magyar emberek kecskefüvet eszel, meg hogy olyan nehezen tudják elképzelni, hogy teljesen kizárják. Bevallom őszintén, hogy mivel én ugye mindenféléket eszek, hogy teljesen kizárólagosan vegán legyek, az nekem is nagyon nehezen menne, szóval próbálok egy arany középutat tartani, hogy azért legyenek tejtermékek is még benne. De hát látom, igen, hogy megszólják még a vegánokat szerintem.
És mit mondasz annak, aki például bejön és azt mondja, jó, hát vegánt, olyan tud meggyőzni, hogy azért ez nem azt jelenti, hogy kecskefüvet eszel, mint ahogy te mondtad az imént.
Hát nem kell annyira szerintem hangsúlyozni egyébként, hogy vegán. Tehát ez az első, mert nagyon sokan nem is tudják. Tehát nem tudják a kettő közötti különbséget.
Tehát, hogyha megeszi és finom, és utána tudja, igen, meg, hogy ez amúgy vegán, mondom, volt elkészítve, akkor az, igen, egész más, mintha ez ki van írva egy villogó fényreklámmal.
Igen, hogy azt nem kell, hogy én se szoktam mondani. Ugye nyilván nagyon sokat tejér, amit én most tapasztalok, nagyon sokat tejérzékeny, szóval nagyon sok mindenki nem etikai okokból lesz elsősorban vegán, hanem hogy ugye nagyon könnyű úgy elkészíteni egy ételt, és hogy nagyon sok most a növényi tej, amivel lehet dolgozni, nekünk például a bisztróban van egy növényi tejkészítő gépünk, úgyhogy azokat ott csináljuk házilag.
Miből?
Hát én, amit leginkább szoktam használni, az a zabtejszín, az egy nagyon jó leves alap, és hogy azon nagyon kevéssé szokták az emberek észrevenni, hogy ez nem is rendes tejszínnel készült, nagyon jó sűrű alapot ad, de hát mindent igazából, tehát a mogyoró tej az nagyon finom, a kávékhoz szokták inni, mákból, rizsből, szóval tényleg bármiből lehet készíteni tejet.
És akkor te főzöl minden nap a bisztróban? Tehát, hogy ez, igen, akkor neked... De akkor emellett gondolom azért kevés időd jut a ilyen... Tehát, hogy megmondtad, hogy üzletvezető, tulajdonos, minden, de hát azért ez egy teljes embert kívánunk, gondolom, elég pörgős elfoglaltság, mint ahogy itt az időpont egyeztetésben is azért ez érződött, igen, hogy nem volt olyan könnyű megtalálni.
Igen, hát azért van segítségem nyilván előkészítésben, szóval, hogy ez nagyon sok lenne, és nem lehet egyedül csinálni, de hát, hogy igen, mellette nagyon sok dolog van még, ami így magával az üzletvezetéssel kapcsolatos dolog, amiket csinálok.
És van ilyen távlati tervetek arra nézve, hogy esetleg bővítetek, vagy bármi másba belevágtok még?
Hát bővíteni nem, hinni most fogunk, hogy ez nagyon gondolkozós volt, mert egyébként úgy látom, hogy igény lenne rá, szóval ezt a házhoz szárítós részt nagyon szeretik az emberek, és itt a COVID alatt kiderült, hogy még többen szeretnék, és ugye elég limitált, szokták is kérdezni, amikor felhívnak minket, hogy hova szállítunk ki, mik a szállítási kerületeink, és mondjuk, hogy nincsen konkrét kerületünk, meg nem tudom, tehát, hogy a második kerületben nyilván valamelyik részére igen, valamelyik részére nem, hogy van egy címlistánk, és azoknak a mentén tudunk felvenni új címeket, hogy ugye azt még nem mondtam, hogy egyébként csak biciklis kiszállításunk van egy kárgó, egy elektronos kárgó, bringánk.
Tehát akkor ti a Volttal, vagy a Netpincér Foodpanda, az nektek szóba se jön?
Nem lehet, az egyáltalán nincsen. Úgyhogy csak a saját futáraink dolgoznak, és hogy nekik van egy kapacitásuk, amiben amennyit tudnak menni, meg amennyi kaját el tudnak egyáltalán a hátukon vinni. Úgyhogy ez a bővítés, ez így ennek folytán nem működik meg, hogy én azt is gondolom, hogy ha az ember átállna egy nagy ipari termelésre, akkor egy kicsit el is veszne talán az a házias vonal, ami miatt szerintem azért szeretnek minket. Úgyhogy azt nem, hát amiben nagyon szeretnék én személy szerint fejlődni, hogy főleg az alapanyagokat, az zöldségeket, azokat jobb erről beszerezni, és hogy erre vannak titkos álmaim, hogy a saját kertemből, vagy a saját zöldségesemből legyenek ezek, de ez folyamatban van, de
hát akkor egy ilyen termelői oldal, egy ilyen, majd, hogy nem ilyen önfenntartó kört leírni a dologgal, hogy a saját kertből, aztán a saját komposztba végződik a történet.
Igen, pontosan.
Egyébként hány futárral dolgoztok?
Kettő futárunk van.
De akkor azt jól értjük, hogy ez egy ilyen alapvetően nektek azért van egy törzs vendégkörötök akkor, akik rendszeresen, igen, rendelnek, tehát nem az van, hogy így sokan így felütik az internetet, és akkor minden nap más címekre viszitek ki az ebédet?
Nem, hát, hogy az nem is annyira, szóval, hogy néha befut egy-két ember, aki délbe felhív minket, hogy én most szeretnék házhoz rendelni egy kaját, hogy az nem is szokott működni, mert hogy addigra már elmennek a futárok.
Ja, azt még előző nap le kell adni, ez úgy működik?
Igen, hát még reggel úgy lehet becsatlakozni, de kevésbé. Szóval, hogy van itt egy törzs brigád, és akkor nekik szoktunk vinni.
Mondtad, hogy egy bizonyos nagyságrend fölött ez pont veszélyeztetni ezt a házias konyha jelleget, de ez úgy léptékbe egyébként mit jelent? Egy nap hány ebédet szállítotok ki, vagy helyben kiadott adagokkal együtt, ez nagyságrendben úgy meg tudod mondani, hogy körülbelül mit jelent?
Hát 50-60, uh-huh. Ennyi, és ennél egyébként ez egy elég picike konyha, méretre is, szóval, hogy a konyha se nagyon bírja el a nagyobb léptéket, mert úgy nyilván nincsenek olyan eszközeim, amivel tudnék többet csinálni.
De akkor így ezzel így fenntart, tehát ezzel a maga a vállalkozás, így ezzel a mennyiséggel ez így fenntartható.
Igen, ez működik.
Nagyon szépen köszönjük Tarborinak, hogy vendégünk volt, nektek pedig azt köszönjük, hogy hallgattatok minket, tegyetek továbbra is így, a Filiző Podcast adásait megtaláljátok a 24.hu-n, illetve Spotify-on, vagy bármelyik platformon, ahol podcasteket szoktatok hallgatni. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!